Fohászkodjunk, testvérei! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, Bibliolvasó rendünk szerinti mai újszövetségi igeszakaszunkból, Lukács evangéliuma 18. fejezetének első 8 verséből a következőképpen. Arról is mondott nekik Jézus példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr. Halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a mi szívünkben. Csendesedjünk most el, feleljünk a szavaira, imádkozzunk. Édesatyánk, fiatalok és idősek, kicsik és nagyok, együtt vagyunk most itt a te házadban. Elcsendesedve, te előtted, kitárva mindazt, amit hoztunk, a szívünk örömét, fájdalmát vagy keserűségét, hozva az ünnepi készülődés rohanásának minden fáradtságát, hozva azt, Urunk, hogy szeretnénk mélyebben és őszintébben megismerni téged, de alig-alig van időnk a hétköznapokban elcsendesedni. Olyan jó, hogy most itt lehetünk, hogy együtt lehetünk, hogy valóban semmi más nem terhel és nem fáraszt minket, csak egyetlen egy, hogy minden erőnkkel rád figyeljünk. Édesatyán, könyörülj meg rajtunk, hiszen a mi gondolataink olyan könnyen elkalandoznak, olyan könnyen elengedjük a fülünk mellett mindazt, amit mondasz talán évek vagy évtizedek óta, olyan sok mindent megértettünk már, és mégis oly kevéssé lett gyümölcsé az életünkben. Hozzuk magunkat most is a sok-sok mulasztással, terhekkel, bűnökkel, kérve a te bocsánatodat, hiszen az elmúlt héttel sem dicsekedhetünk. Ha őszinték akarunk lenni, látjuk és valljuk, vétettünk szent felséged ellen, vétettünk egymás ellen, nem szerettünk, ahol szeretni kellett volna, nem bocsátottunk meg igazán, vagy nem kértünk bocsánatot. Tőled mégis bocsánatot kérünk, és segíts, hogy ahol kell, ott is megtehessük ugyanezt, és segíts, hogy a te bocsánatodból élve mi is adhassunk másoknak, ahogy és amiképpen az ránk bizatott. Köszönjük, édesatyánk, hogy így itt lehetünk advent harmadik vasárnapján ebben az esztendőben, és nagyon kérünk, hogy beszélj velünk. Nincs szükségünk arra, hogy emberi beszédet halljunk, azt hallunk sokat ebben a világban, hanem téged, a te igéd üzenetét. Szeretnénk, ha átjárna minket a te áldott szent lelked, szeretnénk megelevenedni, és valóban örömmel készülni az ünnepre, nem csak az első, hanem mindenek előtt a te második eljöveteledre Jézus Krisztusban. Az ő nevében kérünk, atyánk, hallgass meg, és áldj meg valamennyiünket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely engem is megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban Lukács evangéliuma 18. fejezetének 7. és 8. versében a következőképpen. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Eddig az írott ige, gyülekezet, foglalja el a helyét. Igazi adventi kérdés van előttünk, kedves testvéreim, ebben a mai ige szakaszban, hiszen Jézus Krisztus a maga visszajövetelére utal, és fölteszi ezt a fontos kérdést. Vajon amikor érkezik, talál-e hitet? Meggyőződésem, hogy nagyon sok jel mutatja az ő közelettét, és nem vagyok ezzel egyedül a világ keresztjénei között. Ezért fontos kérdés ez, amit most elénk tár, hogyha megérjük, de akár úgy, hogy már meghaltunk és úgy szólít majd, mint igaz bíró, vajon talál-e hitet az életünkben? Nem azt kérdezi, hogy talál-e hívőket, hiszen bármilyen furcsa talán a magyar statisztikákat ismerve, de a föld összlakosságának minimum 95%-a hisz valamiféle természet fölöttiben. Abszolút általánosan jellemző ez az emberiség életében. De nem mindegy, hogy milyen hitről beszélünk. Nem minden hit az, ugyanaz, mint amiről Jézus beszél. Vajon talál-e hitet, amikor majd érkezik? Nem is azt kérdi, ugye, hogy talál-e megkeresztelteket. Hát azt itt is találna akár ebben a templomban szép számmal. Nem is azt kérdi, hogy talál-e konfirmáltakat. Ebből is egész sok van világszerte, ahogy veszünk. Nem is azt kérdi, hogy talál-e templomba járókat, szolgálókat, adakozókat, és sorolhatnánk még sokféle jellemzőt. Hanem, hogy talál-e hitet. Vajon, ha most jönne, vajon mit találna nálad, mit találna nálam az én szívemben? Hívőnek találna? És ha így érzed, ezt vallod, hogy téged hívőnek találna, akkor hogyan bizonyítanád ezt, testvérem? Hogyan bizonyítanád, hogy te valóban hívő ember vagy? Talán valamilyen érzésre hivatkoznál, hogy te úgy érzed, érzed a szívedben, hogy te hiszel, hogy te bízol Jézus Krisztusban. Egy érzésre hivatkoznál? Vagy cselekedetekre, amelyekkel visszaigazolnád önmagad, és felsorolnád, hogy mi minden történt veled, egyházi szertartások, egyebek, szolgálatok. Gondolod, hogy ezzel tudnád igazolni azt, amit itt Jézus keres? Erre gondol itt Jézus? Mi a hit legkézzelfoghatóbb, legkonkrétabb bizonyítéka? Itt van ennek a példatörténetnek a bevezetőjében, testvéreim. Elmondja maga az Úr. A hit legkézzelfoghatóbb, legkonkrétabb bizonyítéka az álhatatos, folyamatos beszélgetés. Beszélgetés Istennel. És tegyük hozzá, amire majd később még szeretnék kitérni, az, hogy ebben a beszélgetésben a döntő elem, a legeslegfontosabb rész, a legeslegfontosabb jellemző, micsoda? Hogy magasztalom az ő dicsőséges kegyelmét. Magasztalom az ő dicsőséges kegyelmét. Mert ez csak a hívők szívében terem. Mert ez csak a hitre jutott emberek tudják csinálni, és teszik, teszik szívesen. És teszik, ha kell, nap mint nap, nem nap mint nap. Folyamatosan. És nem túlzás, amikor Pál apostol ugyanezt mondja a Tesszalonikai gyülekezetnek, hogy szüntelen imádkozzatok, mindenkor hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Azt mondja Pál apostol. Mi a legkézzel foghatóbb jele a hívő életnek? Az Isten kegyelmének magasztalása. Egy folyamatos párbeszéd Istennel erről a bizonyos kegyelemről. De nézzük most egy kicsit részletesebben, hogy mit is talál majd nálad, nálam reménység szerint, ha majd érkezik az Úr. Mert itt félre is érthetjük még mindig, ha azt mondjuk, hogy persze, hát szoktam én imádkozni, gyakorlatilag minden nap imádkozom. Ezt sokan elmondják, és elmondhatják, és tudom, hogy igaz, ha ezt mondják. Naponta többször is imádkozom. Ezt is sokan elmondhatjuk, biztos vagyok benne, itt a templomban ülők között. De nézzünk bele jobban ebbe a különös példázatba is, amit Jézus éppen az imádságra való felhívásképpen, buzdításképpen tár elénk. Mert ez a példázat súlyos kérdést vet fel. Mennyiben hasonlítható az élő Isten ahhoz a hamis, igazságtalan bíróhoz, mert hogy valóban az és az eredeti szöveg is erre utal, igazságtalan bíró. De mennyiben hasonlítható hozzá az élő Isten? Egy ilyenhez, aki nem becsüli az embereket, aki nem féli Istent, aki magáról mondja, hogy szemtelenül és közönösen nem törődik a szegény özvegyjel, a rászorulókkal, nem érdeklik a többiek, csak a pénz. Ne hagyjunk túl gyors választ erre a kérdésre, hogy tudnélik, mennyiben hasonlítható Isten az igazságtalan bíróhoz. A túl gyors válaszok nem mindig jó válaszok. Az első, az egyik ilyen, a példázat fókuszában a szegény özvegy kitartó imádsága kérése áll. Ez egyébként igaz. A példázatnak a fókuszában az özvegy kitartó kérése, imádsága áll. Vagy lehetne egy másik gyors válaszsal elintézni az előbbi kérdést, vajon nincs-e ott Jézus szavaiban egy éles kontraszt bemutatása, ha még a hamis bíró is igazságot szolgáltatott, akkor mennyivel inkább az élő Isten, aki igaz bíró? Vagyis nem azt akarja mondani Jézus, hogy mennyire más a mi Istenünk, mint ez az igazságtalan ember? Hát valóban, sok tekintetben más a mi örökkévaló Istenünk, mint ez az igazságtalan bíró, de akkor az élő Isten fia, aki legjobban ismeri őt, miért pont egy ilyen példázattal akarja állandó imádságra rávenni, bíztatni az övéit? Nem furcsa? Szerető mennyei atyánk egy igazságtalan bíró képében. Ez valami egész más sugall, mint például az a kanadai 2008 és 10 között bestsellerré lett könyv, ahol Istent egy joviális, kövér, néger nő alakítja, testesíti meg, akit egyszerűen csak papának szólítanak. Aki persze nagyon kedves mindenkihez, aki a bűnt nem hánytorgatja fel, aki végtelen lazasággal és szeretettel viszonyul mindenkihez, és látjuk a könyv sikeréből, hogy a mai ember mennyire vágyik egy ilyenre, egy ilyen Isten képre. De testvéreim, most vagy az a helyes Isten kép, vagy ez, amit Jézus elmond. Számomra ez nem kérdés, hogy melyik a helyes Isten kép. És azért nem mindegy, testvérem, hogy milyen az Isten képe bennünk és benned, mert a hitünk alapvetően ezzel függ össze. Olyan a hitünk, amilyen az Isten képünk. Hát testvéreim, földi viszonylatban is így van, nem? Hát valakiben annyira bízol meg, úgy bízol meg, amilyennek megismerted. Annyira bízol meg benne. És ha rossz az Isten képünk, akkor bizony torz, beteg és erőtlen a hitünk. Vagy netán nincs is hitünk. És majd jön vissza az embernek fia, az advent ura, és körülnézi és keresi, na akkor hol is találok hitet? Tehát tegyük fel továbbra is a kérdést, hogy miért éppen így egy igazságtalan bíró képében ábrázolja az örökkévaló Istent Jézus? Szögezzük le, valóban nem ez a jézusi példázat központi üzenete, de ez sem véletlen benne. Minden arra tanít bennünket, testvéreim, a Szentírásban, hogy Dávid királlyal együtt szívből vallani tudjuk. Magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Isten maga mondja. Mindennél magasztosabbá tettem a beszédemet. 138. Zsoltár. És amikor Jézus a főpapi imádságában imádkozik, azt mondja, Uram, Atyám, szenteld meg őket a te igéddel, mert a te igéd igazság. A te igéd fogja őket hozzád fordítani, életüket megtisztítani, egész valójukat, életútjukat odaszentelni hozzád. A te igéd igazság. Jézus szava. Igazság. A ma emberének tragédiája, tudjátok azt testvéreim, hogy körülbelül a felvilágosodás korától kezdve újra osztotta a szerepeket. Maga kezdte meghatározni, ki az ember és ki az Isten. Tulajdonképpen azt, hogy milyen lehet az Isten, és milyen nem lehet az ember szerint. Ez egy félelmetes folyamat, ami zajlik az emberiség történelmében, és mondhatjuk, hogy a csúcson járunk, idézőjelben csúcs ez, most a 21. században. Majd mi megmondjuk, hogy milyen lehet az Isten, és milyen nem lehet. De ha majd jön az embernek fia, a maga teljhatalmával mit talál a mi szívünkben? Könnyen lehet, hogy egy egészen torz istenképet, és egy képből fakadó torz, erőtlen és beteg hitet. Olyan az istenképed, olyan az istenképen, amilyen ő a teljes szentírásban bemutatott módon? Vagy valami más kép él benned? Valamilyen emberfaragta kép? Mert akkor olyan is lesz a mi hitünk. A humanizmus erkölcsi emlőin felnőtt mai ember önmagának osztotta ki a legfontosabb jogokat és tulajdonságokat. Például az emberi értelem mondja meg, hogy mi az, ami lehetséges, és mi az, ami nem. Sajnos a tudományos világ legnagyobb része is ennek szolgálatába állt. Amit mi lehetségesnek tartunk, az van, amit lehetetlennek mondunk, az nincs. Félelmetes, de ez így működik. A szerep az emberi értelemnél van, a jog, a döntési jog. Ezzel szemben mit mond az ókor egyik legbölcsebb embere? Korának egy nagy tudósa, úgy hívták, hogy Salamon király. Azt mondja, hogy bízzál teljes szívből az Úrban, és a magad értelmére ne támaszkodj. Ez nem értelem ellenességet jelent, nem tudomány ellenességet jelent, szó sincs ilyesmiről, hanem arról szól, hogy ki dönti el, mi lehetséges és mi nem. Hát nem az emberi tudás. Hát nem az emberi tudomány. A másik ilyen tipikus jellemző a szereposztás cserére változásra, hogy az emberi szív dönti el, hogy mi helyes és mi helytelen. Hát az ember mondja meg. És ma mondják, és filmek, és könyvek, és minden ezerrel mondja. Helyes, hogyha szétverjük a családokat. Helyes a szingli életforma. Helyes a házasságtörés. Helyes, hát elfér, csak ne vegyék észre. Egy kis csalás, egy kis lopás, egy kis hazugság. Az emberi szív mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Pedig mit mond Jeremiás által az Isten? Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné ki? Aztán az emberi igazságérzet is átrendezte a szereposztást. Mert az emberi igazságérzet dönti el manapság, mi igazságos és mi igazságtalan. És így döntjük el, hogy Isten mikor igazságos és mikor igazságtalan. Pedig az Úr Jézus a hegyi beszédben azt mondta, ha a ti igazságosságotok messze felül nem múlja a farizeusok és az írástudók igazságosságát, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Így, hogy az ember újraosztotta a szerepeket, így mi maradt Istennek? Hol a kispad, hol a vádlottak padja? Mi mindent eldöntünk, mi mindent mérlegelünk, mi mindent tudunk, és a kispadon ott ül Isten. Tartalékos. Hát néha beleszólhatsz. Néha pár percet játszhatsz a pályán. De Urunk Istenünk, te a kispadon vagy. Ott a helyed. Vagy a vádlottak padján ül, mert az ember minden rosszért, mindenért őt vádolja. Milyen Isten képed van, testvér? Milyet talál majd nálad az emberfia, amikor megérkezik? Mert olyan hitet is fog találni a szívedben. Igen, testvéreim, ki kell mondanunk, hogy a mai igénk, ez a különös példázata Jézusnak azt mondja ki, Isten lehetne igazságtalan bíró is, akár. Lehetne. Ki ítélhetné el őt? Ki akadályozhatná meg? Kinek tartozik elszámolással? Mondjatok valakit. Kinek? Fölötte nincs ítélő tábla, legfelsőbb vagy alkotmánybíróság, Európa Tanács vagy ENSZ. Testvéreim, ezt is kimondja ez az ige. Hát ha teljességgel igazságtalannak találtatna az élő Isten, az én mennyei édesatyám, akkor is az édesatyám. Akkor is az édesatyád. Nem tudom, hogy láttátok-e már őt így. Nem tudom, hogy láttátok-e teljesen szabad úrnak, bírónak. Vagy megtörtént-e veletek, hogy átültetek végre, ti a kispadra, meg én a vádlottak padjára. És felfedeztem-e már őt, hogy igaz bíró, csak meg kell értenem, hogy hogyan és miképpen. Meg kell értenem, hogy javamra mondja, és nem ellenemre, amikor diagnosztizál, és azt mondja, hogy az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva. Mert testvére, ki kell mondanunk, hogyha őt még így nem láttuk úrnak, akkor soha nem fogjuk megérteni őt, és nem fogjuk például a Róma 9-et sem érteni, hát nem értjük. Hogy lehet? Hát fazekas, meg agyag, és a fazekas azt csinál az agyaggal, amit akar. Hát nem értjük. De nem értjük, testvéreim, Isten helyes látása nélkül a kegyelmet sem. Nem csak a predestináció nagy és nehéz témáját, a kegyelmet magát nem értjük. Pedig fejből tudjuk sokan az Efézus 2:8-9-et, ugye? Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se kérkedjen. De Isten helyes látása nélkül a kegyelmet sem értjük. És nem is tudunk örülni neki. Igen, testvéreim, ki kell mondanunk, hogy egy bizonyos szempontból, csak ezt jól értsétek, egy bizonyos szempontból igazságtalan bíró ő. Miért? Mert a választottainak a kiáltását meghallgatja. Ezt olvastuk a 7. versben. Meghallgatja a választottainak kiáltását. Igazságot szolgáltat hamarosan. Miért? Hát nem ez a természetes. Nem ez a természetes, hogyha már vannak neki választottai, akkor nekik igazságot szolgáltat? Testvéreim, hogyha mindennek a csúcsa és mértéke az ember, akkor azt mondjuk, hogy ez természetes dolog. Csak hogy, ha egy humanista emberhez hasonlítjuk őt, akkor érthetetlen, miért várja, hogy a választottai éjjel-nappal kiáltsanak hozzá. Ha ő egy úgymond felvilágosult, modern uralkodó, egy nagy humanista, akkor miért kéri azt, hogy a választottai éjjel-nappal kiáltsanak hozzá? Testvéreim, ezen a ponton mutatja a példázat az Isten kegyelmét, és az Isten kegyelmének az igazi mélységét. Azt, hogy a választottak nem jobbak, mint a többiek. Nem jobbak, mint a többiek. A választottak is mind bűnös emberek. Nincs igaz ember, nincs egyetlen egy sem, állítja egybehangzóan az Ó és Új Szövetség. Sőt, a Róma 3.11-ben Pál még hozzáteszi, nincs, aki keresse az Istent. Értitek, testvéreim? Nincs. Nincs olyan, aki születésétől kezdve keresné az Istent. Egy sem. Isten olyanokat választ ki magának, akik önmaguktól ugyanúgy nem keresnék őt, mint a többiek. Ugyanúgy nem keresnék őt, mint a többiek. Értitek? Semmivel sem jobbak az Isten választottjai. Ugyanúgy nélküle rendeznék be az életüket, nemhogy éjjel-nappal imádkoznának. Akkor hogy lehet, hogy ők üdvözülnek? Hogy lehet? Micsoda igazságtalanság ez? Legalábbis mi így érezzük, nem? De újra hadd mondjam, és kérem mindenki szívét, hogy vigyázzunk ezzel, nehogy átüljünk a bírói székbe. Nem nekünk való az, testvérek. Mert ha netán az ítélő bíró székében talál az Úr Jézus, amikor majd jön, akkor bizony villamos székeddé lesz az. Igen, ami Urunk egy szempontból igazságtalannak tűnik, egyszülött fiát áldozta fel azért, hogy választottai, akik mind érdemtelenek, bűnbocsánatot és örök életet nyerjenek. A kereszt, ami ott történt, nagyon nagy igazságtalanság. És nem csak Jézus Krisztussal szemben. Veled szemben. Csak a te javadra igazságtalanság. Nem tudom, hogy értitek-e. Hát micsoda dolog ez? Hát hogy tehet ilyet az Isten? Hát az egyszülött fiát megkínoztatja, halálba fullasztja. Értem. Miattam és helyettem. Kedves testvér, egy nagy kérdés marad. Hiszed-e, hogy megváltásra szoruló választott vagy? Mert ezt a hitet keresi majd az advent ura, amikor megjelenik. Ezt a hitet. Hiszed-e, hogy megváltásra szoruló választott vagy? Honnan látszik meg, hogy hitben élsz, hogy ebben a hitben élsz? Onnan, hogy folyamatosan imádság az életed, folyamatos beszélgetés, vég nélküli hála a meg nem érdemelt kegyelemért. Ezért mondja Pál, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézus által a ti javatokra. A kiválasztásunknak célja is a folyamatosan imádkozó életben lesz valósággá. Így mondja ezt az Efézusi levél, Isten elhatározta, hogy fiaivá fogad minket, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. A karácsonyban, a szeretett fiában, a karácsony igazi egyetlen nagy ajándékában. De mit mond? Elhatározott, elhatározta, hogy fiaivá fogad. Miért? Hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. Honnan tudod, testvér, honnan tudom, hogy az Úré vagy, hogy az Úré vagyok? Onnan, hogy lángra gyúlt benned a kegyelem magasztalása, és újra fellángol benned. Így vizsgáld a szívedet. Ne mást keresd, ne magyarázkodj, ne cselekedetekbe búvárkodj. Ne egyházi szertartásokban reménykedj. Ezt nézd meg. Újjong-e a szíved a kegyelemért? Elmondod-e, akár naponta többször, Uram, megváltottál. Neveben szólítottál. Tied vagyok. Uram, köszönöm, amit értem, helyettem tettél. Ez a hit jele, ez a hit bizonyítéka, az Isten kegyelmének magasztalása. Ezt fogja keresni, amikor majd eljön. Hol vannak azok a szívek, akikben ott van ez a magasztalás? A többi, mondhatjuk, papos beszéd, bocsánat, üres duma, szöveg, sóder. Ha nincs ott a kegyelemért való öröm és magasztalás, akkor még mindig kiálthatsz. És kiálts, és erre bíztat ez az ige. Igenis, arra tanít, hogy bizony nem hiába ment az az özvegy, meghallgattatott. Kiálts, és ne hagyd abba, amíg be nem tölt ennek az öröme, megkegyelmezett nekem az Isten. Innen lehet tudni, hogy valaki hitben jár, fellángolt benne a kegyelem magasztalása, és újra fellángol. És így kezdjük el érteni, hogy miért kell Isten gyermekeinek imádkozniuk. Ezt a kellt, ugye ezt még sokan nem értik, főleg kívülállók végképp, hogy ostobaság ez egész imádság. Miért kell imádkoznia szüntelenül? Miért nem szabad belefáradnunk? Miért mondja ezt Jézus mai igénkben? Azért, hogy többet és még jobb dolgokat kérjünk. Ezek is fontos dolgok, de nem ezért. Azért kell szünten imádkoznunk, hogy még többekért közben járjunk. Ez is fontos. De nem ez mutatja még a te igazi élő hitedet, amit Jézus Krisztus keres majd, amikor megjelenik. És figyel most is, mint a hited bizonyítékát. Gondoljatok arra, hogy imádkozni sok megtéretlen szívű ember is imádkozik. Nagyon sokan imádkoznak a világban, a maguk csendjében. Mondják a kéréseiket, néha meg is köszönnek pár dolgot. De itt nem erről van szó, hanem ha hiszed Isten kegyelmét, akkor újra és újra magasztalod a kegyelem forrását, Jézus Krisztust. Magasztalod a kegyelem forrását, az Úr Jézus Krisztust. És akkor lesz nyilvánvalóvá a te élő hited. És itt elcsendesedve magamban is újra elszégyeltem magam, megvallom, mert olyan kevéssé látszik ez rajtunk. És nyugodtan mondhatjátok, hogy rajtad is, lelkész testvér. Hát ha ez így van, ha ez az élő hit legkézzelfoghatóbb jele és bizonyíték, akkor sokkal többet kellene mosolyognunk. Sokkal többet kellene örvendeznünk. Sokkal többet kellene dicsőítenünk. Sokkal többet kellene alázatosan, csendesen, de sugároznunk ezt a hatalmas kiváltságot. Ezt a, most már jól értitek, igazságtalanságot. Hogy tudnélik, a választottainak a kiáltását meghallgatja, érettük a fiát föláldozza, és nekik Jézus szentségét, igazságát beszámítja. Az érkező Úr mit talál nálad ott a szíved mélyén, testvér? Adja Isten, hogy a kegyelem magasztalását találja majd. Adja Isten, hogy így legyen. A kegyelem magasztalását találja a te szívedben. Egy kis képet küldött át egy presbiter testvérünk, és ezzel befejezném most az ige hirdetést. A képen egy kis lány látszik tulajdonképpen, amint egy ablakon kinéz a havas karácsonyi tájra, és a képen egy kis imádság olvasható a következő. Kedves Isten, most nem kérek semmit. Egyszerűen csak megköszönöm mindazt, amim van. hálás vagyok. Ámen. Énekszóban válaszoljunk az ígéretestvéreim, és énekeljük a 107. Zsoltár 11. versét. A 107. Zsoltár 11. verse így kezdődik. Ezek áldják az Istent, dicsérjék kegyelmét. Imádkozzunk. A Zsoltáríróval együtt szeretnénk dicsérni a te kegyelmedet, Urunk. Dicsőíteni téged, magadat, és mindazt, amit elvégeztél, véghez vittél ott a Golgotai kereszten. Dicsőítünk, magasztalunk, áldunk. Hirdetjük a te nagyságos jóvoltodat. Tovább mondjuk beszédedet. Elmondjuk minden embernek, hogy te, aki abszolút Úr vagy, aki bármit tehetnél, ezt a világot egy pillanat alatt megsemmisíthetnéd, minden bűnünk büntetését számon kérhetnéd, minden bűnünk következményét ránk zúdíthatnád, akkor sem szólhatna senki, de te mégsem így jössz, hanem Jézus Krisztusban, a te igéd és lelked által megszólítasz és hívsz. Ne félj, én megváltottalak. Neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Magasztaljuk dicsőséges kegyelmedet, amely fölötte van mindennek. Nincs másnak ekkora dicsősége, mint ahogy az Úr szereti a bűnös embert. Mint ahogy utálja ugyan a bűnt, a nyomorúságot, a hazugságot, a csalást, a tisztátalanságot, a szeretetlenséget, és mégis tudja az ő porszem teremtményét szeretni. Dicsőítjük. Magasztaljuk a te kegyelmedet, és taníts minket erre a hétköznapokban is így élni, nap mint nap megköszönni, amit értünk tettél, hálásnak lenni mindenért, akkor is, ha nincsenek éppen földi ajándékaink, vagy csak kevés adatik, akkor is hadd magasztaljuk dicsőséges kegyelmedet egész életünkön át, hadd mondjuk el, hogy jó az Úr és örökkévaló az ő kegyelme, hadd mondjuk el, hogy nincs senkin, akiben így lehetne gyönyörködni, sem a földön, sem az égben. Nincs más Isten, csak te vagy, aki kegyelmes és irgalmas és igazságos bíró vagy. Te vagy, édesatyánk, Jézus Krisztus atya, az advent ura, a karácsony dicsősége. Te vagy, Urunk, mindenekben minden. Te általad lett minden, ami létrejött. Együtt imádunk téged, Szent Háromság, egy örök és igaz Istenünk. És könyörülj rajtunk. Könyörülj, hogy ez az élő hit lángja, hadd éljen, lobogjon bennünk. Hadd újuljunk meg valamennyien. Hadd töltse el a szívünket igazi öröm, békesség, hadd üljön az arcunkra, láng hadd lobogjon a szemünkben. Hadd járja át tűz a beszédünket, amikor rólad beszélünk, amikor dicsőséges kegyelmedet magasztaljuk, hogy az emberek érezzék és lássák meg, rád van szükség. Mindenek előtt arra, hogy végre leszálljanak az ítélő bíró székéből, és téged fölemeljenek lélekben a kispadról, a vádlottak padjáról, és oda ültessenek téged lélekben, ahol vagy, a trónra, a trónusok trónusára. Mert te onnan jössz el, Jézus Krisztusban, ítélni elveneket és holtakat. Magasztalunk téged kegyelmedért, és kérünk, hogy ez a te kegyelmes szereteted vegye körül a mi életünket, hogy el ne vesszünk, hanem kiki, aki hallotta az igét itt és most, vagy hallja később, őszinte megtérésre hadd jusson, és a te hívő gyermekeit hadd elevenedjenek meg, hogy lássák és értsék hitünk legkézzelfogható bizonyítéka, a szüntelen imádság, kegyelmed magasztalása. Hallgass meg, Urunk, és könyörülj rajtunk. És köszönjük, hogy mint gyermekeid egymásért is imádkozhatunk. Így kiáltunk most is hozzád a gyászolókért, a betegekért, testi, lelki próbatételek között szenvedőkért. Könyörülj rajtuk, adj vigasztalást nekik, adj gyógyulást és erőt minnyájuknak. Kiáltunk hozzád intézményeinkért, iskolánkért, óvodánkért, anyaszentegyházunkért, ezért a összevisszaságban kavargó világért, ahol annyi gondolat nézet, annyi látás kavarog. De köszönjük, hogy mindaz, aki kegyelmedet elkezdi magasztalni, az a másikban is testvére talál. Így kérünk, hallgass meg, áldj meg és tarts meg minket, szeretteinket, barátainkat, határon túlélő magyar testvéreinket, testvérgyülekezeteinket. Áldj meg mindnyájunkat, és mi várunk téged, és teljes hittel reménykedünk abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus megjelenésekor kapunk. Dicsőség legyen neked mindezért, áldott, élő, örökké való Úrunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a hamarosan érkező Úrban, a kegyelem Urában, Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig befejezésül a 240. dicséretünket keressük meg, a 240. számú éneket, annak énekeljük el az első három verszakát. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám, mindenkor elhiggyétek.